Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 119. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai igeszakaszunk egy részletében. Ézsaiás próféta könyve 42. fejezetének elsőtől negyedikig terjedő verseit olvasom. Ezen a helyen Isten igéje így szól. Íme a szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvemet lelem, lelkemet adtam belé, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármázik, nem hallatja hangját az utcán. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán hirdeti. Nem pislog és nem reped meg, míg érvényt nem szerez a törvénynek a földön. Tanítására várnak a szigetek. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, boldog életre teremtettél bennünket, és mi mindenre vágyunk. Arra a boldogságra, melyet első szüleink engedetlensége révén elveszítettünk, de Te Jézus Krisztus tökéletes áldozatáért vissza akarsz adni nekünk. Íme itt vagyunk, szeretnénk útjaidon járni, s most kérünk, hogy terelgess gondolatainkat arra, hogy a hirdetett igén keresztül megértsük nekünk szóló üzenetedet. Bátoríts, ha bátortalanok vagyunk, fékezz, ha isteni rendet határait feszegetnénk. Vigasztalj, ha sírunk, erősíts, ha erőtlenek vagyunk. Tanácsolj, ha önfejűek lennénk. Eszméltess, ha meggondolatlanok volnánk. Gyógyíts, ha betegség terhe szakadt ránk. Különösképpen is kérünk azért a testvérünkért, aki itt az Isten tisztelet előtti pillanatokban rosszul lett. Köszönjük, hogy a te kezedben tudhatjuk, akkor is, hogyha jól van, vagy jól vagyunk, és akkor is, hogyha testi nyomorúság látogat. Kérünk, ne maradj ki semmilyen életmegnyilvánulásunkból. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. Ézsaiás próféta könyve 42. fejezetének első versében eképpen. Íme a szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvemet lelem. Lelkemet adtam belé, törvényt hirdet a népeknek. Kedves testvéreim, aki ezeket a sorokat írta egykoron, a babiloni száműzetésben volt az Isten népének a prófétája. Különleges világossággal értette meg Isten akaratát, és ugyanilyen tiszta és világos látással érthető módon hirdette meg Isten gondolatait a száműzötteknek. A próféta működési ideje a Krisztus előtti 550 és 538 közötti időre tehető, a babiloni száműzetésnek a második feléből való, tehát a fogság vége előtti időszakból. A proféciák kivételes szép stílusban fogalmazódtak meg. Szerzőjéről méltán elmondható, hogy egyszerre volt Isten munkáját világosan látó ember, és Isten üzenetét szárnyaló magasságokba emelő hangvétellel továbbadó költő. Isten embere, aki választékos költői nyelvezettel mondta el a rábízott üzenetet. Szoktuk őt az Ószövetség evangélistájának is nevezni, mert minden sora erőt és bátorítást közvetít. Kiváló próféta és kivételes nyelvezettel megszólaló költő. Mind a tartalom, mind a tartalmat hordozó edény a nyelvezet páratlanul szép. Az Isten népe Izrael küldetéséről beszél itt az Úr a próféta által. Ez nekünk is fontos, mert keresztjén emberként küldetésünk tartalmának tisztázása terén útbaigazítást kaphatunk ezekből a proféciákból. Legelőször is azt érthetjük meg belőle, hogy küldetésünknek a része mindenképpen az, hogy Isten rendjét képviseljük. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, és az én választottam, mondja a proféta. Az Úr szolgájáról Ézsaiás könyvében négy ének van. Itt a 42. fejezet elején, aztán a 49., 50. fejezetben, a negyedik ének pedig az 52. és 53. fejezetben átívelően. Az Úr szolgájáról szóló első ének tehát ez, amelyet az Isten tisztelet elején felolvastam. A második és a harmadik ének megerősíti az Isten népe küldetését. Kiderül belőle, hogy Isten kevésnek tartotta azt, hogy Izrael csak a saját építésével, csak a saját belső világával foglalkozzon. Megjelenik bennük már a szenvedés értelmezésének a gondolata is. Az 50. fejezet egyik versében ezt olvassuk: arcomat nem takartam el a gyalázkodástól és a köpködés elől. A negyedik, utolsó ének pedig már szinte az arckép pontosságával hordozza azokat a vonásokat, amelyeket mi Jézus Krisztusban látunk beteljesedve. A próféta itt őt még nem nevezi néven. Az Úr szolgájáról szól csupán, mint áldozati bárányról, aki elveszi a világ bűneit, és mindnyájan az ő sebei által gyógyulunk meg, mert ő helyettünk szenved. Különleges pontossággal illik tehát Jézus Krisztusra mindez, akiben ezek a proféciák beteljesedtek. De hát kicsoda ez a szolga? Ennek a kérdésnek a megválaszolása foglalkoztatta a magyarázat története során mindig a Szentírás magyarázókat. Háromféle magyarázat fogalmazódott meg az évezredek alatt. Az első egy egyéni magyarázat. Eszerint egy adott személyre kell gondolnunk, amikor a szolgáról olvasunk, akinek a kiléte nem világos, mert nincsen pontosan megnevezve, hogy kire gondoljunk. Van, aki azt gondolja, maga a próféta, mások Zorobábelt, Jojakin király unokáját, Júda helytartóját sejti, de van, aki Círus perzsa királyra gondol. A második magyarázat, közösségi magyarázat. Aki így értelmezi, az az Isten népére, Izraelre gondol. És végezetül van egy messiási magyarázat is. Eszerint az Ószövetség megígért messiására vonatkozik a szolga képe, aki a keresztjének hite szerint Jézus Krisztus személyében el is jött erre a világra. Nem biztos, hogy mindig egyikre vagy másikra kell gondolnunk. Lehet átjárhatóság az egyes magyarázatok között. Elfogadhatjuk azonban, hogy Izrael a választott nép küldetése csúcsán Isten látása szerint szolga. Szolga, pedig nem ezt várnánk. Azt gondolnánk, hogy Isten választottját, az ő népét valamilyen uralkodói feladattal ruházza fel, és nem szolgának nevezi. De nem. Vajon miért? Azért, kedves testvéreim, mert ahol nincs szolga, ott nincs úr sem. A hitetlen világ az Istennel való kapcsolatunkból következtet Isten úr voltára. Ha mi elfoglaljuk azt a helyet, ha mindig mindenben úgy van, ahogy mi akarjuk, akkor a körülöttünk lévő világ, ami szolgai mi voltunkból nem tud következtetni Izrael Istenének az úr voltára. Ahol az Isten népe, a hívő ember időnként nem vállalja a másik javára a visszalépést, ott Isten úrvoltát a mi uralkodói szándékunk eltakarja. Nem kell nagy dolgokra gondolni, amikor uralkodási vágyról beszélünk. Csak annyira, hogy mindig magamat tolom előre. Addig nem nyugszom, amíg nem az én akaratom győz. Mindegy, hogy milyen áron. Családok, emberi kapcsolatok szakadnak ilyenkor széllyel. Még az is előfordul, hogy a gyülekezeten belüli kapcsolatok is megtörnek. Figyeljünk az emberi kapcsolataink hajszálrepedéseire. Aki nem tud visszalépni, egy idő után észre sem veszi, hogy fagyott tekintetek veszik körül. De van ennek a magatartásnak egy távolabbra mutató következménye is. Az, hogy a körülöttünk lévő világ rólunk következtet Istenre. A hívő ember Isten reprezentánsa, aki megjeleníti, hogy milyen a hívő élet gyümölcse. Ha a gyümölcs nem kívánatos, akkor ez a világ nem kér belőle. Hogyha a gyümölcs nem kívánatos, akkor nem mondják azt, érdemes úgy élni és úgy gondolkodni, ahogy ez az ember. Mert ismertem korábban is, amikor még nem jutott hitre, de amióta hitre jutott, átváltozott az élete, mintha nem is ő lenne. Szeretném, hogyha ez az átváltozás bennem is végbe mehetne. A próféta ezt szolgai mi voltunkban festi meg, ahogy Jézus tette, amikor megmosta a tanítványok lábát, úgy, mint valami szolga. Túlmutatott még önmagáról is az atyára. Az Isten népe Izrael küldetéséről beszél itt a próféta, Isten üzenetét közvetítve. Először is tehát Isten rendjét képviseli. Másodszor azt is látjuk, hogy csöndben működik. Azt olvastam, nem kiált, nem lármáz, nem hallatja hangját az utcán. Az Úr szolgája tehát, akit ő támogat, és akiben gyönyörködik, nem harsány, közéleti szereplő, hanem Isten lelkével irgalmasan hirdeti a jogosságot, és olyan mondandója van, aminek tanítására a szigetek várnak. Ezt a kifejezést használja. Szigeteknek nevezi a próféta a távoli népeket. Azért, mert az ószövetségi embernek a világ legtávolabbi pontjai a földközi tenger szigetei voltak. Ebben látta az Istentől távol lévő embereknek a képét is kiábrázolva. Sziget lehet valaki akkor is, ha nem földrajzi értelemben képzeljük el. Szigetek azok, akik Istentől távol vannak. A szigetek, a távol valók is várják Isten beszédét, amelyet az Úr Izraelre, az ő választottjára, az ő szolgájára bízott. A szolga, azaz Isten választottjai, azt olvastam, törvényt beszélnek a népeknek. Az Ószövetség eredeti szövegében itt nem is arról van szó, hogy beszélnek, hanem arról, hogy ez a szolga kiviszi a pogány népek közé az Isten jogrendjét. Ez az Isten népének a misszió szolgálata. Megértettem Isten beszédét, de szeretném azt továbbadni a szűk környezetemben, vagy akár távoli környezetemben. Isten ma azt mondja nekünk, vidd ki valakinek ma az Isten élményedet, azt, amit megértesz az ige hirdetésből. Valaki egyszer mi hozzánk is kivitte, valaki által mi hozzánk is elhozta Isten az ő üzenetét, egészen személyesen, amikor még őt nem is ismertük. Szülő, nagyszülő, vagy talán egy tanító, vagy egy lelkipásztor. Isten választott közössége ma az új szövetségi gyülekezet, az Anyaszentegyház. Fontos, hogy nem mi választjuk Istent, hanem ő választott ki bennünket. Mi lett volna velünk, hogyha Isten szüntelen arra vár, hogy majd mi választjuk őt? Mi Isten kiválasztásának az alapja? Efelől gondolkodik a Mózes 5. könyve írója is az egyik fejezetben. És sorra veszi, hogy vajon azért választotta ki ezt a népet az Úr, mert nagy nép? Hát nem. Vagy azért, mert jó? Vagy azért, mert olyan kivételes erényei vannak? Nem. Végül megadja a hatalmas választ. Azért választotta ki, mert szerette. Az, hogy most mi itt vagyunk, az annak a bizonyos jele, hogy téged szeret az Isten. Munkálta a lelkedben azt, hogy te tartozz hozzá. Munkálta azáltal, hogy valaki kivitte mindannyiunkhoz az Isten nekünk szóló üzenetét, jogrendjét, hogy a távolvalók, a szigetek közelvalókká legyenek. A kívülvalók szeretnének tőlünk valamit Istenről hallani. A mi magatartásunkon keresztül szeretne megtapasztalni valamit Isten gazdagságából. Hogy mindez milyen töbletet jelent, miért éri meg hitben élni, másképpen gondolkodni. Pál apostol úgy mondja ezt, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Isten használni szokta a hitünk csöndes megnyilvánulásait. Nem harsány közéleti emberként, hanem olykor egy-egy gesztust, olykor egy-egy szelíden kiejtett szót, egy törődő odafigyelést, használni akarja a hitünk csöndes megnyilvánulásait. A rendszerváltás előtti időkben volt ilyen tapasztalásom. Nagy ritkán megtörtént, hogy világi fórumokon is lehetőség nyílott arra, hogy a lelkipásztor valamilyen közéleti témában megnyilatkozzon. Ha ilyen történt, a beszédembe mindig beleszőttem valamit a Szentírásból. De nem mondtam, hogy az valamelyik próféta, vagy Jézus, vagy az Új Szövetség valamelyik írója mondja így, hanem finoman, csöndben beleszőttem a beszédembe. Egy idő után felfigyeltem arra, ez többször is megtörtént, hogy később találkozva valakivel, aki ott volt, visszautalt az ilyen esetekre, és mindig azt kapott hangsúlyt az emlékezetében, amit a Bibliából belecsempésztem a beszédembe. Így értjük meg azt, hogy az Isten beszéde élő és ható. Ezért, hogyha megvan a szándék bennünk, hogy kivigyük azt, amit Isten dolgaiból megértettünk, tegyük bátran, a többi nem a mi dolgunk. Hogy kiben, hogyan kap hangsúlyt a róla szóló bizonyságtétel, az már nem a mi dolgunk, az az Isten szent lelkének a munkája. Isten ilyenkor csöndben működik. Luther alkalmaz egy szép hasonlatot. A szobrász művész képét hozza, akinek egy kőtömböt bevisznek a műhelyébe. Mindenben alkalmas arra, hogy megmunkálja. Ez az alkalmasság, így mondja Luther, néma kérés a művész által elgondolt forma iránt. Néma kérés. Ezt a néma hangot a művész megérti és hallja, amikor hozzáfog az anyagot megmunkálni, hogy az legyen belőle, amire lenni képes. Épp így viszonyul Isten a gondolatainkhoz, a belső érzéseinkhez. Meghallja őket, ennek megfelelően ezt beépítve akarja a formát alakítani. Hallja és látja eddigi életünket. Mindazt, ami benne van, szeretné beépíteni a maga rendjébe. Az, hogy most itt vagyunk, vagy a világhálón keresztül az igehirdetést hallgatjuk, néma kérésnek fogja fel Mesterünk, hogy kézbe vegyen bennünket. Mi magunk talán alaktalan kőtömnek fogjuk fel az életünket, vagy éppen másoknak az életét. Mondom nektek, Isten hallja ezt a néma hangot, és látja a kész munkát, amit végbe tud bennünk vinni. Nem csak azt látja, hogy most kik vagyunk, hanem látja azt is, akivé ő általa, az ő munkálkodása révén lehetünk. Az Isten népe Izrael küldetéséről beszél itt az Úr a próféta által. Először azt értettük meg, hogy Isten rendjét képviseli. Most másodszor azt, hogy csöndben működik. Végezetül harmadszor Isten irgalmasságát jeleníti meg. Isten a szigetekhez, a távol lévőkhöz küldi választottjait, hogy jogrendjét kivigyék a népek közé. De milyen világ az, ahová Isten az övéit küldi? Ha hétköznapi tapasztalásunkból indulunk ki, azt kell mondanunk, Isten szép rendje, ami hatékony közreműködésünkkel folyton sérelmet szenved. A szolga éppen olyanokért jött, akiknek az élete a világ állapota miatt olyan gyenge, mint a nátszál, vagy olyan bizonytalan, mint a pislogó mécses. Azt mondják a Szentírás magyarázói, hogy a régi, ókori izraelita joggyakorlatban az ítélet kihirdetését időnként jelképes cselekedetek is kísérhették. Az ítélet kihirdetője eltört egy nádat, vagy képletesen eloltott egy mécsest, amik az ítéletet kihirdette. A szolga olyanokért kap küldetést, akiket Isten megítélhetne. Akik olyanok, mint a már majdnem eltört, de már megrepett nátszál, vagy mint egy pislogó mécses. Ismerjük fel, és ismerjük el, szeretett gyülekezet, hogy ezek mi vagyunk. A Heidelbergi K.T. 12. kérdés felelete így szól. Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg a büntetéstől, és miért juthatunk ismét kegyelembe? A felelet pedig így szól, Isten igazsága elégtételt kíván, ezért annak vagy mi magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. A folytatásban a K.T. azt is tisztázza, hogy Isten igazságának mi emberek, önmagunk nem tehetünk eleget. De lásd meg, a nádat nem töri darabokra. Néhány szál még egyben tartja, már majdnem eltört, már az ítélet elhangzott, már lehet hallani, hogy recsen, már lehet látni, hogy a mécses még ugyan világít, de pislákol. Isten mécsese világít sáros patakon is.
Nem oltja ki a mécsest.
Mit tesz a szolga? Irgalmasságot gyakorol. Így tölti be Isten rendelését. Az évtizedek óta idegen földön, Babilóniában élő választottaknak nem kell elpusztulniuk. Már majdnem eltört, már csak pislákol, de még megvan. Annak a világnak, amelybe eljött Jézus, nem kell elvesznie, mert kegyelembe fogadott lett. Jézus küldetésének lényege Isten jogos büntetése helyett a kegyelembe fogadás. Igaz lett ez a profécia az Úr Jézus Krisztusra. Ő az a szolga, az eszményi Izrael, aki egy személyben hordozta azokat a tulajdonságokat, amelyeket derült pillanataiban az Isten népének kellett volna, nem csak egy-egy pillanatra, hanem hosszú történelme minden időszakában is hordoznia. Amikor megváltó urunkat keresztelő János megkeresztelte a Jordán vizében, egy mennyei hang is hallatszott, amely a mai ézsaiási igére hivatkozva hangzott. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ahogyan a szolgában is gyönyörködött. Ugyanez a gyönyörűség tölti el mennyei atyánk lelkét, és töltötte el, amikor egyszülött fia megkeresztelkedett. Benne összpontosul minden olyan elvárás, amit Isten évszázadokon át az ő ószövetségi népével szemben táplált, de ez a nép nem tudott ennek tartósan megfelelni. Az idők teljességében eljött Jézus, és odaállt, ahova nekünk kellene állnunk. Keresztelésekor a bűnösök sorába állt, akik keresztelő János keresztségére vártak. Ennyire mélyen aláhajolt az Isten fia. Beállt abba a sorba, amelyben olyan emberek sorakoztak, akik a bűnök bocsánatára akartak megkeresztelkedni. Felfoghatatlan az Istennek ez a rendkívüli alászállása és megmagyarázhatatlan szeretete. Neki nem volt szükség arra, hogy megkeresztelkedjen, de abból, hogy beállt a bűnök bocsánatára sorba állók, keresztelendők sorába, azt értjük meg, hogy vállalt bennünket. Ez az ő irgalmasságának a nyilvánvaló jele, kedves testvéreim. Isten azonban nem tűrhette tovább népének a bűneit, ezért messzire vetette őket a babiloniai száműzetésbe. A mi bűneinket sem tűrheti, és a nátszálat immár eltörte, és a pislogó gyertyabelet eloltotta. De mondom nektek, nem a miénket, hanem egyszülött fiájét, Jézusét. Ő érte van nekünk megtartatásunk. Ő érte van holnapja az életünknek, ennek a gyülekezetnek, anyaszentegyházunknak, népünknek, nemzetünknek. Remegő lélekkel mondjuk ki, de hisszük, világunknak is. Az Isten népe Izrael küldetéséről beszél az Úr itt a proféta által. Amit mond, ebben a hívő élet három fő állomását láttuk. Isten rendjét képviseli, csendben működik, és Isten irgalmasságát jeleníti meg. Magasztaljuk őt azért, mert Jézus Krisztusban mindezt a személyes életünkre nézve is közel hozta, és nekünk kínálja. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Isteni mi voltodról szóló csöndes, olykor néma bizonyságtételnek szánod helytállásunkat ott, ahol élünk, ahová bennünket helyeztél. Vaj, ha úgy élhetnénk, és úgy nyilatkozhatnánk meg mindenkor, hogy cselekvő kezed munkája meglátszódna rajtunk, és az a környezetünkben, élőkben vágyat ébresztene arra, hogy téged az életük urának ismerhetnének fel. Bocsáss meg, ha nem tudjuk szolgai mi voltunkat vállalni, és azáltal Úr voltod miattunk meghalványodik. Tárd fel azt a titkot, amit egy kedves embered értett meg egyszer, hogy neked növekedned kell, nekünk pedig alábbszállanunk. Tekints ránk, kegyelmes Urunk, halld azt a néma hangot, amely megváltásra szoruló mi voltunk, megnyilvánulásairól szól, és isteni érintésedet vágyja. Köszönjük, hogy beálltál egyszülött fiad által abba a sorba, ahol emberek bűnök bocsánatát hirdető keresztségre vártak. Közösséget vállaltál ezáltal velük és velünk. Engedd ezt a közösséget érezni azoknak, akik szenvednek, akik halottjukra emlékeznek, gyászolnak. Áld meg emlékezetüket, és adj igaz reménységet és vigasztalódást. Jöjj közel azokhoz, akiket betegség szomorít. Vedd el ezt a terhet, ha lehet, és adj benned kiteljesedő életet. Ha pedig más a szándékod, adj tőled való erőt felvenni ezeket a terheket. Magyar népünket is eléd visszük, csonka határainkon belül és azokon túl. Szüntelen fogyatkozunk, Urunk, de szeretnénk nem elfogyatkozni. Most is felemeljük szavunkat kárpátaljai népünkért, melyet golyófogónak használnak bomlott gonosz agyak. Fordítsd vissza ezt a rosszat azokra, akik eltervezték. Népünket pedig isteni oltalmadra bízzuk, miközben hallani lehet, hogy a nátszál recsen. De köszönjük, hogy te nem akarod eltörni, hanem azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd azt, ami elveszett. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük istentiszteletünk záró énekét, a 697. dicséret első három versét. Az első verse így kezdődik, ne jöjjön addig szememre álom. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Így szól az Úr. Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal. Nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt. Én az Úr teremtettem azt. Ámen.